Kedves hallgatóink, jelenlét ezúttal ezzel a címmel szervezte meg a Kegyességi Konferencia sorozat 6. alkalmát a Sárospataki Református Teológiai Akadémia Újszászi Kálmán Kutatóintézete. Hogy mit is takar a cím, valamint milyen témaköröket jártak végig a háromnapos esemény előadói, azt dr. Nagy Károly Zsolt, a konferencia szervezője foglalta össze rádiónknak.
A kegyesség tulajdonképpen a református vallásgyakorlatnak, a vallásgyakorlatról való beszédnek egy sajátos fogalma. Ennek a párhuzamait a római katolikus vallásgyakorlatban a lelkiség fogalmában találjuk meg, bár a lelkiség inkább arra a jelenségcsoportra vagy irányra koncentrál, amit egyébként spiritualitásnak szoktunk nevezni. A kegyesség viszont, ha közelebb kerül a mindennapi életfolytatáshoz. Ez ugye a református vallásgyakorlatnak egy sajátossága, vagy fontos hangsúlya, és a kegyesség tulajdonképpen arról a problémáról szól, azt próbálja összefoglalni, és a hívek számára életgyakorlatként előadni, hogy hogyan tudjuk a mindennapi életünkben lefordítani mindazt, amit a prédikációkban, a bibliaolvasásban, tehát mindabban, amit az Istennel való kapcsolat spirituális dimenziói jelentenek, megtanultunk. Tehát ez a gyakorlati keresztény életfolytatásnak a kérdéskörét sűríti a kegyesség fogalma.
Ugye említettem, hogy 6. alkalommal szerveztek ilyen témában konferenciát, és hát mindegyiknek van egy vezérfonala, egy címe. Idén, vagyis most melyik volt az a kérdéskör, amit körbejártak?
Idén a jelenlét fogalmát állítottuk a konferenciának a fókuszába. Ez így első halásra meglehetősen elvontnak tűnik, hogy mit keres a kegyesség összefüggésében a jelenlét, és mi jelenlétre gondolunk. Itt alapvetően kétfajta jelenlétre gondoltunk. Ja, ha a kegyesség előbb definiált fogalmából indulunk ki, vagyis az a kérdésünk, hogy hogyan tudjuk az életünket Isten igéjével és magával Istennel vonatkozásba hozni, hogyan tudjuk az élet minden dolgát az ő uralma alá hajtani és az ő uralma alá rendelni, akkor az is kérdés, hogyan tapasztalhatjuk meg az ő jelenlétét az életünkben, illetve az is kérdés, hogy hogyan lehetünk mi jelen az Isten számára ebben a világban, mint mondjuk az ő munkatársai, aminek teremtett is bennünket. Úgyhogy a jelenlét fogalma, ahogy gondolkoztunk róla ezen a konferencián, ezt a két fókuszt jelentettem, már hogyha ezt a mondatot lehet ilyen csúnyán fogalmazni. Egyrészt Isten jelenlétét az életünkben, ebben a világban, ennek a kérdéseit, másrészt pedig azt, ahogyan mi jelen vagyunk Isten előtt a világban, illetve ahogyan mi képviseljük Isten jelenlétét a világban a többi ember és az egész teremtettség előtt.
Nyilván nem várom el, hiszen egy kétnapos konferenciáról van szó, hogy hát az összes előadónak a előadás tartalmát összegezzük már, de végül is mi volt az a összefoglalható konklúzió vagy tapasztalat, amely összességében kijött ebből a konferenciából, amely választ adott ezekre a kérdésekre, amelyeket az imént felvetett?
Hát az az igazság, hogy olyan nagyon választ adni nem nagyon akarunk ezen a konferencián. Tehát ennek a konferenciának a sajátossága az, ahogy a konferencia egyik visszatérő vendége, Viski András nevezett bennünket egyszer egy levélben, hogy gondolkodó és beszélgető társak vagyunk. Valóban ezek beszélgetések, közös gondolkodások, egy központi fogalom köré rendezzük a gondolatainkat, tehát nagyon különböző perspektívából érkeznek az emberek, különböző felekezeti perspektívából, evangélikus, református, katolikus részvevők szoktok itt lenni, illetve különböző tudományos perspektívából vannak teológusok, vannak irodalomkutatók, vannak történészek, és vannak olykor természettudósok is, arról nem is beszélve, hogy nagy örömünkre mindig vannak gyülekezeti lelkészek is közöttünk, akik a saját perspektívájukat tudják képviselni. A konferenciának a diskurzusai, beszélgetései három irányba folytak, ezek az irányok sok tekintetben kapcsolódnak is egymáshoz. Három olyan irányról van szó, ami a jelenlét problémáját, mint aktuális problémát vizsgálja a mai magyar református egyháznak az életében, illetve nem csak a református egyháznak az életében, hanem úgy általában, mert ez is a célunk, hogy általában a kereszténységre tekintsünk ki, a hazai kereszténység életére, tehát hogy ebben a keresztény Magyarország életében a jelenlét problémáját három irányból próbáltuk vizsgálni. Az egyik a tudatosságnak a kérdése. Ez ugye egy sajátos református szempont, mert ugye mi reformátusok nagyon büszkék szoktunk arra lenni, hogy a mi vallásunk, a mi felekezetünk a legracionálisabb vallás, mi vagyunk azok, akik leginkább az észt és a tudatosságot bevonjuk az Istenről való gondolkodás és az Isten tiszteletének a területeire. Ugyanakkor ebben néha egy kicsit túlzásokba is esünk, és mindazt, ami a tudatosság határán kívül van, ami pedig egyfelől az Istenre magára is jellemző, hiszen ő azért transzcendens, mert ezen a megfoghatóságon túl van, másrészt pedig a mi életünk is túl van sokszor a tudatosságon, de ezzel nem nagyon tudunk mit kezdeni. Most a konferenciának az egyik ága pont ennek a kérdésnek a felvetése volt, abban az összefüggésben is, hogy hogyan tudjuk ezt a kérdést felvetni nem csak az emberi lét, hanem a nem emberi lét vonatkozásában, hiszen a teremtettségnek nem csak az emberek részei, hanem mondjuk az állatok, növények és ilyesmik. Két nagyon fontos előadás hangzott el ebben a témakörben, az egyik Rácsó Gabriella tanárnője, aki a Sárospataki Teológiának a főiskolai docense, illetve Szűcs Kingának az előadása, aki az Evangélikus Hittudományi Egyetemnek az adjunktusa. Rácsó Gabriella a fogyatékossággal, elsősorban értelmi fogyatékossággal élők összefüggésében beszélt ennek a tudatosságnak a problémájáról, hiszen nagyon sokszor nem nagyon tudjuk mi, úgymond épp emberek elgondolni azt, hogy milyen kapcsolatban lehetnek az értelmi fogyatékosok Istennel, hiszen pontosan az értelmünkön keresztül képzeljük el az Istennel való kapcsolatunkat, és nagyon fontos annak a hangsúlyozása, hogy az Istennel való kapcsolata az embernek nem csak arról szól, hogy én vagyok kapcsolatban Istennel, hanem hogy Isten is kapcsolatban van velem, és az Isten és a fogyatékos ember közötti kapcsolatba nekünk nincsen belelátásunk, viszont elfogadhatjuk és ijedjük azt, hogy van kapcsolatuk a mindenhatóba. Ugyanez nagyon fontos és nagyon izgalmas kérdésfelvetésként jelentkezett Szűcs Kingának az előadásában, aki a növényekhez való teológiai viszonyunkra kérdezett rá, mint a teremtettség egy sajátos részéhez való viszonyunkra, hiszen a teológia nagyon régóta és nagyon különböző módokon foglalkozik a természetnek a kérdésével, Isten és a természet viszonyával, illetve az ember és a természet viszonyával az Isten vonatkozásában. De a természettudományoknak az újabb felfedezései az, ahogy a növényi kommunikációt egyre inkább megpróbáljuk, vagy sikerül letapogatni, és egyre több mindent tudunk meg arról, hogy a teremtettségnek az a része, amiben szintén nem tudunk tudatosságot feltételezni, mégis hogyan működik és milyen viszonyokon keresztül működik, ennek a teológiai értékelése egy óriási kihívás számunkra, és az ökológiai válság kapcsán ez a kihívás nagyon is életbe vágó vagy húsba vágó, vagyis arra vezet bennünket, hogy ezt a kérdést teszi föl számunkra, hogy a teremtettségnek ezekhez a dimenzióihoz, ezekhez a részeihez milyen viszonyt tudunk kialakítani, és hogyan tudunk ezekkel mi, mint a teremtettségnek a részeivel, ugyanolyan részeivel, mint mi emberek vagyunk, foglalkozni. Tehát ez volt az egyik irány, ami aztán nem csak ebben a két témában, hanem tulajdonképpen az összes többi témában is mindig folyamatosan előjött, hogy a tudatosságunk mennyire határozza meg az Istennel való kapcsolatunkat, mennyire határozza meg azt, ahogyan érzékeljük Isten jelenlétét az életünkben, és ahogy mi jelen vagyunk a másik ember életében Isten képviselőiként. A másik iránya a konferenciának egy történeti irány volt, ez is nagyon fontos, hogy történeti dimenziókban is beszélgessünk ezekről a kérdésekről. Itt Balogh Juditnak, aki az EGRI Eszterházy Károly Egyetemnek az egyetemi tanára, illetve dr. Dienes Dénes professzor úrnak, aki a tudományos gyűjtemények igazgatója Sárospatakon, illetve az én saját előadásom volt még egy ilyen történeti kérdéseket felvető előadás. Itt az volt a fókuszban, hogy az Isten jelenlétének az érzékelése, az, hogy miben és hogyan érzékeljük az Isten mutatkozását az életünkben és a világunkban, ez hogyan változott az elmúlt évszázadok során, hogyan helyeződtek át a hangsúlyok, mondjuk a protestantizmusban a Isten fizikai, szinte kézzelfogható jelenlétéről a szimbolikus, ugyanakkor a szimbolikuson keresztül egy tágabb jelenlét értelmezésre, és ugye ennek milyen összefüggései vannak akár a közösségről alkotott elképzeléseink tekintetében is, hiszen mi reformátusok ugye úgy gondolkozunk az egyházról, a közösségről, az egyház közösségéről, a helyi közösségéről, mint amelyik Isten jelenlétét hordozza ebben a világban. És ugye ennek milyen következményei vannak az egyház életére nézve. És a harmadik iránya a konferenciának az a jelenlét megélésének a módjaival foglalkozott, illetve azzal, hogy hogyan kereshetjük ezt egy nagyon megváltozott, egy nagyon posztmodern, vagy a posztmodern végén is túljutott világban, Itt különböző kegyességi, lelkiségi minták, az imádságnak a különböző módjai, ezeknek a mintái, az Isten keresésnek a különböző módjai és mintái lettek az előadásoknak a tárgyai. Itt mindenképpen érdemes kiemelni Görföl Tibornak az előadását, aki katolikus teológusként a szerzetesi életgyakorlatról és ennek az újragondolásáról, a szerzetesi életeszménynek a rohanó mindennapokban való megéléséről, ennek lehetőségeiről beszélt egy különleges mintán keresztül, a trapista szerzetesek sajátos mintáján keresztül. Nagyon fontos volt számunkra Tóth Orsolya tokai lelkésznőnek a jelenléte, hozzájárulása a konferenciához, aki ennek az egész jelenlétkeresésnek a közösségi dimenzióit mutatta meg, ahogyan az náluk Tokajban, illetve az ő lelkészi gyakorlatában működik. A konferenciának kísérő programja volt két könyvemutató, az egyik Dávid István kolozsvári egyetemi lelkész Isten szótagolva című nagyon különleges és nagyon egyedülálló áhítatos könyve, mondjuk talán így, bár egyáltalán nem fedi az áhítatos könyv szokásos fogalmát az, amit ő alkotott. Szóval az ő könyvének a bemutatója, ez annyiban különleges, vagy azért is különleges ez a könyv, mert 52 hétre tartalmaz elmélkedéseket egy-egy bibliai szakaszról, de ezek az elmélkedések nem a szokásos szöveges elmélkedések többnyire, hanem a bibliai szakaszon túl megpróbálja egy szófelhővel irányítani a figyelmünket, hogy bontsuk szét a szokásos bibliai értelmezési gyakorlatunkat, és ne a megszokott sorrendben, megszokott hangsúlyokkal olvassuk a szavakat, hanem egyáltalán gondolkodjunk el azon, hogy egy bibliai szövegnek, egy bibliai versnek a szavai közül melyek azok, amelyek tényleg és igazán hangsúlyosak lehetnek számunkra, és ezt találjuk meg a szófelhőben. Kapcsolódik hozzá egy-egy zenei rész, ami meg is bontja a könyvnek a struktúráját, mert hogy egy QR kód segítségével a YouTube-on lehet meghallgatni ezeket a zenei részeket. Kapcsolódik hozzá egy haiku, ami ugye nagyon-nagyon kötött költészeti műfaj, néhány szótagban kell elmondani azt, amit gondolunk erről a bibliai szakaszról, és István nagyon plasztikusan mondta el, hogy sokszor vetődik föl benne a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha nincs 40 percen vagy 30 percen egy prédikációra, hanem csak ennyi szótagon van, egy lélegzetvételnyi időm, és abban kell mondani valamit, illetve vannak nagyon rövid elmélkedések is az aktuális szakaszról, és vannak képek is az aktuális szakaszhoz kapcsolódva, tehát minden érzékű szinte megmozgatja, nagyon különböző irányokba visz el az áhítatos könyv, úgyhogy hetente egy szakaszt állít az elmélkedés középpontjába, és naponta egy-egy különböző ingert hoz, ami az elmélkedésünket mozgatja. Istvánnak ez a próbálkozása persze nem lehet lezárni, vagy leszűkíteni a könyvnek az értelmezését arra, amit én most mondok, de a konferencia szempontjából mindenképpen azért is volt fontos ez a könyvemutató, mert azt mutatta meg, hogy a szokásos bibliaolvasási formáinkat hogyan kezdi ki tulajdonképpen az a korszak, amiben élünk, hiszen nem tudunk egyszerre már nagyon sokat és nagyon hosszan koncentrálni egy 40-50 verses egész bibliai könyvre, ahogy mondjuk a református bibliaolvasó kalauz ezt elvárja tőlünk, illetve nagyon sokszor találkozunk nagyon szerteágazó szövegekkel, Bibliához kapcsolódó, Bibliát értelmező szövegekkel az interneten, tehát ha valaki hívő emberként van fönt a Facebookon, akkor rengeteg ilyen biblia magyarázattal, kisképpel, nagyképpel, nem tudom mivel találkozik a napja során, és ezek szétfeszítik a Bibliával való gondolkodásunk kereteit, ahelyett, hogy fókuszálnák, és István azt próbálja meg, hogy hogyan lehet fókuszálni ezt a gondolkodást, lecsökkentve a mennyiséget, elindulva a minőség felé és a mélység felé. A másik könyvemutató, ami szintén nagyon fontos volt számunkra, Miski Andrásnak a Kitelepítés című regényét mutattuk be itt Sárospatakon. Ez a regény elképesztően nagy karriert fut be az utóbbi hetekben, méltán, hiszen egy egészen zseniális műről van szó, ami egy erdélyi, osztrák-magyar gyökerekkel rendelkező református lelkipásztor családnak a megpróbáltatásait dolgozza föl, úgyhogy az író, az elbeszélője ennek a regénynek, aki 2 éves korában lépett bele ebbe a kitelepítés történetbe, ugye itt arról van szó, hogy Viski András édesapját elítélik, 22 év börtönbüntetést kap a román államtól munkája jutalmaként, a családot pedig, a Viski Andrásnak az édesanyját 7 gyerekkel kitelepítik a Duna-deltába, egy koncentrációs táborba, és Viski András a legkisebb gyermek, aki ekkor 2 éves, és az ő emlékein, az ő realitást és fikciót ötvöző, és a valósághoz nagyon sajátos módon kapcsolódó emlékein keresztül ismerjük meg a történetet, ami nyilvánvalóan nem annyira egy kordokumentum, vagy nem csak kordokumentum, hanem ennek az egész történetnek a lelkét próbálja megragadni, És ebben nagyon fontos az, hogy itt egy kitelepítésről van szó, amikor az ember elveszíti a helyét a társadalomban, a társadalom perifériájára kerül, és a társadalom perifériájára kerülés az mindig egy kiszolgáltatott helyzetet jelent, nem csak az emberekkel szemben, hanem az Isten felé, az Isten irányába való kiszolgáltatottságot. És a regénynek az egyik nagyon fontos szála az, ahogyan ebben a Istennel szembeni, vagy Isten iránti kiszolgáltatottságban ez a család és az író megtalálja az Istenhez való viszonyulásnak új és egészen éltető módjait, és erről beszélt András is, Viski András is a könyvbemutató. Ez a két könyvbemutató is hangsúlyozza a konferenciának a másik nagyon fontos irányát, amiről már beszéltem, tehát nem csak az Isten jelenléte az életünkben, hanem a mi jelenlétünk Isten előtt, illetve az Isten jelenlétének a képviselete a társadalomban. Ezzel kapcsolatosan Barnóczky Anita tanárnőnek, a Sárospataki Teológia Adjunktusának volt egy nagyon izgalmas előadása. Káin történetén keresztül mutatta azt meg, hogy mit jelent az Isten előtti jelenlét, mit jelent az, hogy én jelen tudok-e lenni az Isten számára, és milyen problémákat és tragédiákat okoz az, hogyha én elzárkózom ettől a jelenléttől.
Amikor kitették a meghívóját ennek a konferenciának, több fórumon ugye lehetett ezt érni, szinte mindenhol odaírta valaki azt a kérdést, hogy ő ugye nem tud részt venni, személyesen meghallgatni ezeket az előadásokat, de nagyon szívesen érdekelné a téma. Született-e döntés arról, hogy milyen fórumokon lehet elérni, vagy az összest, vagy hát az előadások egy részét majd, mert azt hallottam, hogy kisebb fajta vita alakult ki ezzel kapcsolatban, hogy ki szeretné, ki nem szeretné, vagy ki tudja, ki nem tudja ezt az előadást közzétenni, de hogy valahol el lehet-e érni ezeket majd.
Igen, a konferenciának ez egy sajátossága, vagy legalábbis ennek a konferenciának az egy sajátossága, hogy itt nem csak arról van szó, hogy itt különböző felekezetekből, különböző tudományágakból jönnek emberek, akik tudományos előadásokat tartanak, hanem ennek a konferenciának nagyon fontos része a közösségépítés. A kegyesség konferenciáról van szó, ami azt a fogalmat is vonja maga után, hogy egyfajta, mondjuk itt szépen, hogy kegyes együttlétek is zajlanak. Tehát ez konferencia imádsággal kezdődik, van a programban közös áhítat, sőt, ami ebben az évben is nagyon felemelő volt, és nagyon megrendítő is, a vasárnap délelőtt közös úrvacsorás is tisztelettel zártuk a konferenciát, és ez egy közösségnek egy egész más dimenzióját nyújtja, és teszi átélhetővé a konferencia résztvevői számára is, mint amikor csak a gondolatainkat és a tudományos elképzeléseinket osztjuk meg egymással. Ebből következik az, hogy a konferencián való részvétel nem képzelhető el online. Voltak kérdések, hogy jaj, ugye közvetítjük a Covid-ban megszokott módon online is, de nem, ezt a konferenciát nem közvetítjük, ez a konferencia kimondottan személyes jelenléttel, hát abszolválható, hogy ezt a csúnya szót használjam. Az egy következő kérdés, hogy a konferencia eredményei hogyan és mely, milyen szinten, milyen módon válnak elérhetővé. Igen, volt itt egy kis vita közöttünk, vagy inkább csak különböző elképzelések hangzottak el arról, hogy vannak olyan dolgok, olyan tapasztalatok, olyan meglátások a konferencián, amik tulajdonképpen a szokásos módon leírva, tudományos apparátussal kiegészítve nem hozzák azt, nem tudják azt kommunikálni, amit egyébként a konferencián való elhangzásukkor megtettek, és nem foglalhatók ilyen módon írásba. Itt meghoztuk azt a kompromisszumot, hogy nem minden előadásból lesz írott forma, hanem itt a konferencia szervezői, tehát elsősorban én vagyok az, aki felkérem az egyes előadókat arra majd, hogy gondolják át, hogy meg tudják-e fogalmazni, át tudják-e tenni csak írásos szövegbe ezt az előadást, és így közzé tudjuk tenni. Reménység szerint vagy a konferenciának a saját online folyóiratában, ez a kegyesség tanulmányos folyóirat, ami az interneten a Sárospataki Teológia honlapjáról érhető el, vagy itt lesz egy online sűrű reflexiókat is lehetővé tévő formában megjelenítve, vagy pedig a Sárospataki füzeteknek a számaiban fogjuk megjelentetni ezeket az előadásokat.
Kedves hallgatóink, dr. Nagy Károly Zsoltot a Sárospataki Református Teológiai Akadémián lezajlott kegyességi konferencia szervezőjét hallották.